A legutóbbi alkalommal, nem is volt olyan rég, ott hagytuk abba, hogy a járulékos ellenállásokkal foglalkoztunk. Járulékos menetellenállásokkal. Bele is kezdtünk dologba. Az első ilyen járulékos menetellenállás volt, amivel foglalkoztunk, ez az emelkedési ellenállás. Ellenállás, ami abból származik, hogyha jármű emelkedőn halad, mint múltkor a végén ezt már egyszer felrajzoltuk, csak most megismételjük egy picit. Ha alfa hajlásszögű emelkedőn halad a jármű, akkor a súly erejéből adódóan, de a súlyerő függőleges, így a tömeg középpontjában hat a súlyerőnek, m/g nagyságú súlyerőnek két komponensét tudjuk felvázolni. Egy a lejtőre merőleges komponenst, és egy a lejtővel párhuzamos komponens. Szépen a erőfelosztást, ha megtesszük, itt jelentkezik az ellenállás, ami a jármű mozgását akadályozó irányú erőként jelentkezik, és itt jelentkezik a pályára merőleges normál erő. Ez most bennünket kevésbé izgat, bennünket a sárgával jelzőt ellenállás erő izgat. Hát ha itt alfa szög van, akkor az alfa szöget megtaláljuk itt a derékszögű háromszögekben, merőleges szárú tételek alapján ez a szög is itt alfa szög lesz. És azt jelenti, hogy ez az erő, jelölje most ez a lejtőirányú erőt, FL lejtőirányú erő, nagyságát tekintve m/g-szer színusz alfa összefüggés szerint számítható. Ennek az FL-nek a nagyságát tekintjük emelkedési ellenállásnak, ami viszont előjeles mennyiség lesz. Ugye azt mondtuk, hogy ha a jármű mozgását akadályozza az ellenállás, akkor negatív előjel legyen. Ha a lejtőn fölfelé haladunk, emelkedőn haladunk, akkor ez a lejtőirányú komponens akadályozza a mozgást. Tehát azt mondhatjuk, hogy az általunk FE járulékos emelkedési FEJE indexre látott ellenálláserő, az ezek szerint ennek az FL erőnek a mínusz egyszerese legyen. Tehát a lejtőirányú komponensnek a mínusz egyszerese, azaz mínusz m-szer g-szer színusz alfa összefüggés szerint fogjuk a továbbiakban értelmezni. Na most a lejtő emelkedésének, vagy a mértékét, vagy a lejtőnek a lejtési mértékét, az ezrelékben vagy százalékban szokás megadni, ami pedig a emelkedési magasságnak és a hozzátartó vízszintes távolságnak a hányadosa. Ha azt mondjuk, hogy ez itten valamely nagy L hosszúság, és azon belül H emelkedést tapasztalunk, akkor ennek a két mennyiségnek a hányadosa, a tangens alfa, az a H per L mérték. Na most, hogyha az L-et egységre választjuk, 1000 méterre vagy 100 méterre, akkor ezrelékben vagy százalékban kapjuk az emelkedésnek a mértékét. Tehát ebből bevezetjük az emelkedés jele E, ami százalékban vagy ezrelékben adja meg ennek a szögnek a tangensét. Százalékban vagy, így ez lenne az ezrelék, a második pedig a százalékos felírás. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy ezrelék az emelkedő, akkor azt mondjuk, hogy 1000 méteren 1 méter a járműnek az emelkedésnek a mértéke. Na most kis szögek esetén, azt szoktuk mondani, hogy a tangens alfa az nagyjából a színusz alfa értékével azonos, ha pedig a tangens alfa, itt tovább bírom, egyenlő az E ezrelékkel, illetve az E ezrelékben megadott magas emelkedés mértékével, akkor ezek után maga az ellenállás erő is az ezrelék segítségével felírható. Mégpedig abban a formában ezek után, hogy az FEJE, az a mi esetünkben tehát közelítően, feltétlenül színusz alfa és tangens alfa közelítő azonosságát, m/g-szer E alakban írható föl. Természetesen attól függően, hogy ennek milyen mértékű egységet választunk. Tehát azt jelenti, hogy ha az ezrelékben adjuk meg ennek az értékét, akkor ez összefüggés azt jelenti számunkra, hogyha kilonewtonban adjuk meg az M-szervés súlyt, akkor pontosan newton mértékegységben fogjuk megkapni az ellenállás erőnek a nagyságát, ezt csak zárójelben jegyezzük meg. A lényeg számunkra tehát az, hogy az emelkedés függvényében meg tudjuk határozni az ellenállás erőnek a mértékét, mivel az emelkedés az S-ifhoz koordináta, pálya-ifhoz koordináta függvénye, ebből adódóan ez a járulékos ellenállás és a pálya-ifhoz koordinátájának függvénye lesz. E előjeles mennyiség, E nagyobb, mint nulla esetén. Ugye a menetellenállás erő negatív lesz, ez az emelkedő esete. E egyenlő nulla. Egyenlő esetében a képletünk szerint is a menetellenállás erőnek ez az összetevője, a járulékos ellenállás zérus lesz. Ez a vízszintes sík egyenes pálya. Mondjuk vízszintes. Vízszintes pályán haladás esetén E értéke viszont lehet negatív is, E kisebb, mint nulla, amikor is, ugye a kétszeres negatív előjel miatt végül is ez az erő pozitív erőt fog, pozitív erőként fog megjelenni mozgásegyenletben, ez akkor lehetséges, hogyha lejtőn halad a jármű. Lejtőn halad a jármű, tehát ez ellenállások erők többi ellenállás erőtől annyiban különbözik ez emelkedési ellenállás, hogy ez mozgásba is tudja hozni a járművet, míg az alapellenállás és a további ellenállások csak fékezni tudják a jármű haladását. Lejtőre kerülve ez az ellenállás összetevő, ez mozgásba is tudja hozni a járművet. Na most a menetellenállás és az emelkedés mértékéről azt mondtuk, hogy az ifhoz koordináta függvénye. Hogyan lehet ezt megadni a továbbiakban? Hát először tételezzük fel, hogy van egy pálya, egy térbeli pálya. Milyen szakaszokból áll egy térbeli pálya? Tehát itt lenne valamilyen vízszintes koordináta, mondjuk lehet közvetlenül az S-ifhoz koordináta. És ábrázoljuk a Z függőleges magasságát az ifhoz koordináta függvényében a pályának, ami azt jelenti, hogy emelkedőkből és lejtőkből tevődik össze ez a pályaszakasz, vízszintes szakasz, emelkedő szakasz, aztán emelkedő után egy lejtős szakasz, pont, nem kívánunk tovább részletezni. Föl tudjuk ezt bontani szakaszokra, mondhatjuk, hogy innentől idáig sík pálya volt, valahonnan valamilyen konstans emelkedésű pályaszakasz következik, és a kettőt össze kell kötnünk egy változó emelkedésű szakasszal, ezen a szakaszon pedig változik az emelkedés az ifhoz koordináta függvényében folytonosan. Hasonlóképpen, hogyha egy emelkedőről lejtőre kerül a jármű mozgása, kettő között valamilyen átmenetet kell megvalósítanunk, ugye nem lehet törés a pályában, tehát ez az átmeneti szakasz, ez valamilyen függvénygörbe szerint megadandó. Most milyen függvénygörbét válaszunk erre a szakaszra? Hát azt kell mondanunk, hogy valamilyen egyszerű átmenetet produkálni szeretnénk, akkor a legegyszerűbb az, hogyha az ifhoz koordináta függvényében lineárisan változó emelkedést választunk, és akkor azt mondhatjuk, hogy ezt a pályaszakaszt, ezt itt egy másodfokú parabolával lekerekítettük, és tehát azt mondhatjuk, hogy ezen a szakaszon E egyenlő állandó, és azt is tudom mondani, hogy nagyobb, mint nulla, itt E kisebb, mint nulla egyenlő állandó, tehát itt is állandó az emelkedés, itt pedig E nem egyenlő állandó, tehát itt változó emelkedéssel kell számolnunk. Most ezek után, ha az emelkedést is felrajzolnánk az ifhoz koordináta függvényében, ugyanebben a diagramban, az emelkedésnek a mértékét, akkor persze megfelelő léptéket választva, azt mondhatjuk, hogy ezen a sárga vízszintes szakaszon az emelkedésnek a mértéke zérus. Azt is tudjuk, hogy a kékkel jelölt szakaszon, ezen a szakaszon az emelkedés értéke valamilyen pozitív egész és konstans. Ugye? A másik kékkel jelölt szakaszon az emelkedés mértéke megint konstans, de itt negatív. És ezeket a különböző emelkedéssel bíró szakaszokat összekötjük a legegyszerűbb esetben lineáris emelkedés átmenettel, és akkor egy ilyen törött vonal függvénnyel, pont, meg tudjuk adni végül is az E emelkedésnek az ifhoz koordináta függvényen való ES változását. Na most, ha az ES változását megadtuk, most már csak az a kérdés, hogy ezt a függvényt hogyan tudjuk leírni. Szokásos módon pontjaival tudjuk megadni, tehát azt mondhatjuk, hogy az ES függvény ES emelkedés az ifhoz koordináta függvényével függvény megadása pontjaival. Tehát egy pontsorozattal adjuk meg ezt a függvényt. Valahol van egy S0 érték, S0, itt van egy S1 if-os koordináta, S2, S3, pont, itt most már csak azt írom, hogy SI, I egyik if-os koordináta, és minden ilyen koordináta értékhez megadjuk E-nek az értékét, ide megadunk egy E0 értéket, ami nyilvánvalóan most nulla lesz. Az S1 if-os pontban az emelkedés értéke E1, számértékét tekintve, mivel az egyenes vagy viszintes szakasznak a vége az is most zérus. Az S2 pontban az emelkedésnek az értéke E2, viszont már egy pozitív, nullától különböző pozitív érték. E3 értéke az S3 pontban ugyancsak egy pozitív érték. És az átmenet után az I-edik pontban, amit itt jelöltem, az E-i emelkedés az én speciális esetemben, az most egy negatív érték lenne. A lényeg az, hogy van egy összetartozó pontpár sorozatunk, azt talán egyszer úgy tudnám jelölni, hogy van egy SI és EI összetartozó értékeket tartozó pontpár sorozat, I egyenlő 1-től valamilyen M értékig, vagy nullától N-ig, azt jelenti, hogy N plusz egy pontban megadtam ennek a görbének az egyes konkrét S értékekhez tartozó függvényértékét, és ezek után egy tetszőleges S if-os koordinátához tartozó emelkedés mértékének meghatározása interpolációs alapon történhet, ahogy már megtanultuk. Tetszőleges S if-oshoz tartozó emelkedés megadása, vagy kiszámítása interpolációval. Ugye ígértem, hogy nem mindig fogjuk fölni az interpolációs összefüggést, de amíg megszoktuk, addig talán néhányszor írjuk föl. Azt jelenti első lépésben, hogy megkeressük azt a tartományt, azt az I és I plusz egy tartományt, amely tartományon belül elhelyezkedik a keresett koordináta, tehát az SI kisebb egyenlő SI plusz 1 relációt megpróbáljuk előállítani, tehát megkeressük azt az I indexet, hogy az I és az I plusz 1 index közé essen a keresett SI-fos koordináta. Ez azt jelenti számunkra, mondjuk tételezzük, hogy ez a két határ, ehhez az E értékhez szeretnénk kiszámítani, vagy ezzel S értékhez E értékét, megkeressük S3 és SI számértékeket, tudjuk, hogy ezen két érték között van a független változó, akkor a függvényértéket az ezekhez a határpontokhoz tartozó függvényértékekből fogjuk kiszámítani. Úgy második lépésben kiszámítjuk az értéket, azt jelenti, hogy S, vagy E értéke, így az emelkedésnek a mértéke, az I-edik pontból indulunk ki, tehát azt jelenti, az I-edik pontbeli EI emelkedési értékhez hozzáadjuk a változást, amihez először kiszámítjuk ennek a, konkrétan most ennek az egyenesnek a meredekségét, azaz a függvényérték megváltozását elosztjuk a független változó megváltozásával. Az I és az I plusz egyért pontok között volt a keresett if-os koordináta, tehát azt jelenti, hogy az EI plusz 1 és az EI, tehát az I plusz 1-edik és az I-edik pontban leolvasható emelkedési értékeket elosztjuk a határpontokhoz tartozó if-os koordinátákkal, az SI plusz 1 és az SI különbségével. Ezzel tulajdonképpen előállítottuk az egyenesnek a meredekségét, és ezt meg kell szoroznunk a keresett S pontnak az S1 bázisponttól való távolságával, az S minusz S3 távolsággal, picit itt megjelölöm színessel, ezzel a távolsággal kell megszoroznunk, hiszen az egyenesen az egy I-edik pontból ebben a mértékben mentünk tovább. Tehát szorozzuk az S minusz SI különbséggel. Ez az interpolációs összefüggés. Remélhetőleg ráismernek, hogy jön az, amit az előző alkalmakkor a vonóerő görbe interpolációs meghatározásánál alkalmaztunk. Ez megfelel nekünk arra, hogy a lineáris függvényképpel leírható emelkedési függvény egy tetszőleges pontjában ki tudjuk számítani az aktuális emelkedésnek a mértékét. Ez lenne tehát a ez emelkedési ellenállás. A másik járulékos ellenállás, amit itt szóba veszünk, az a görbületi ellenállás, vagy ívellenállás. Görbületi ellenállás. Ez az ellenállás abból származik, hogy a járművel, ha íves pályán haladunk, akkor az ívben haladás általában plusz energiát igényel. Attól függ természetesen, hogy milyen jármű, milyen pályán közlekedik, de az biztos, hogy ha ívben kell haladni, akkor a kanyarolás, a kanyarból volt csúszások és a többletgördülés ellenállások valamilyen többleterőt igényelnek a jármű mozgatásához. Ez a többleterő igény jelenik meg ebben az ív ellenállásban. Az ív ellenállás képletét különösebben részletezni nem tudjuk, azt tudjuk erre mondani, hogy valamilyen értelemben az ellenállás mértéke arányos a jármű súlyával, illetve tömegével, ezért ezt az ív ellenállást, az F ellenállás, ugye E-index, az, hogy járulékos ellenállás, azt egy J-index jelöli, és az, hogy az ív ellenállás, vagy görbületi ellenállás, azt egy G-index jelenti, jelenti meg a jelölésben. Az F-E J-G erőt, azt ezek megfelelően a súlyjal arányosan vesszük föl. Tudjuk tehát tapasztalat alapján, hogy arányos a jármű súlyával, tehát M-szer G súlyerejével. Az arányosság mértéke az egy fajlagos ellenállásban jelenik meg. Ide most azt mondom, F index abszolút érték G, és ezt a mennyiséget, ezt fogom nevezni fajlagos ívellenállásnak. Ívellenállásnak különösebben részletezni nem fogjuk, tapasztalati képletek vannak rá, tehát annyit megállapíthatunk, hogy abszolút érték G, monoton függvénye, monoton növekvő függvénye, tehát növekvő görbülethez növekvő ívellenállás tartozik. Kisebb görbülethez kisebb ellenállás tartozik, és előjelét tekintve pedig, mivel ez is a mozgást akadályozó erő, és a mozgás egyenletben pozitív előjellel szerepeltettük, ezért itt magának az erőnek a nagyságát negatív erőként kell definiálnunk. Na most, a görbület, mi is az a görbület? Talán kevésbé találkoztunk vele, a pálya görbület. A pálya görbület, amit G-vel jelöltem, az nem más, mint a pályai sugrának a reciproka, egy per R. Tehát a következőt most tudjuk rajzolni, ha függőlegesen ránézünk egy pályára, akkor a következőt látjuk, hogy a pálya különböző szakaszokból épül föl, ugye XY koordináták lennének most itt a síkban, a pálya járó síkjában XY koordinátákat tüntettem fel. Vannak egyenes pályaszakaszok, az azt jelenti, hogy a görbület értéke zérus, egyenes pályaszakaszok. Erre azt kell mondanunk, hogy R értéke mekkora egyenes pályaszakasz esetén, a sugár értéke végtelen. Ezért kedvezőbb a görbülettel számolni, mert ennek megfelelően a görbület értéke a zérus lesz. Tehát ez egy zérus görbületű pályaszakasz, nem más, mint egy egyenes pályaszakasz. Na most vannak íves pályaszakaszok, de az íves pályaszakaszokat azért, hogy megfelelő utaskényelmet tudjunk elérni, nem lehet azonnal ívet beépíteni egy pályába, legalábbis ott, ahol nagyobb sebesség közlekedni szeretnénk, hanem az íves pályaszakaszot meg kell előzze egy átmeneti ív. Tehát itt egy változó görbületi pályaszakaszt építünk be, illetve átmeneti ívet. Ezen a szakaszon azt mondjuk, hogy G nem egyenlő állandó, vagy R nem egyenlő állandó. Tehát egyre csökkenő sugarú, vagy úgy tetszik növekvő görbületű pályaszakaszt építünk be, és utána következhet egy állandó görbületű íves pályaszakasz. Ezen a szakaszon G egyenlő állandó, vagy máskülönben R egyenlő állandó. Tehát ugye két állandó görbületű szakaszt összekötünk a folytonos változás érdekében egy változó görbületű pályaszakasszal. Ezt a változó görbületű pályaszakaszt, ezt a szakaszt úgy nevezzük, hogy átmeneti ív. Ív azzal jellemzett tehát, hogy a G az S ifoszkodzsák függvényében nem egyenlő állandó. Tehát olyan pályaszakasz, amelyben a görbület, vagy ha úgy tetszik a pályai sugara, nem egyenlő állandó, azt is írhatom, hogy az R pályasugár nem egyenlő állandóval. Változó sugár, változó görbület. Miért van erre szükség? Ugye tudjuk azt, hogy pályívben haladva további erők lépnek fel a járműre, ugye az ívben haladáshoz szükséges egyfajta sugárirányú erő, centripetális gyorsulása van a járműnek, ez centripetális erőnek kell létrejönnie, ennek ki kell valahogy alakulnia. Ha a görbület értéke hirtelen változna, meg van olyan is, egyszerű pályaszakaszokon íveket közvetlenül nulla hosszúságú átmenet ívvel kötünk össze, de ez azt fogja jelenteni a jármű mozgása szempontjából, hogy egy lökést fog kapni a jármű, hiszen a nulla görbülettel járó keresztirányú viszonyok hirtelen egyik pillanatról másikra változnak meg, véges görbületű pályaszakaszonban haladásnak megfelelő erőviszonyokhoz. Az átmeneti ív az ott, ahol a kényszerpályát kiépítjük, egy vasúti pálya esetében azt ténylegesen megépítik, építenek egy pályaszakasz változó görbülettel. Azokban az esetekben például egy közúti forgalomban ott nem feltétlenül építenek átmeneti ívet, de akkor is megvalósul az átmeneti ív azáltal, hogy az ívben haladáshoz szükséges kormánymozdulatnak a végrehajtásához idő szükségeltetik, amiközben a kormányt elforgatjuk, automatikusan egy változó görbületű haladásra kényszerítjük a járművet, és megvalósítunk egy átmeneti ívet. Ez tehát akkor van, amikor nincs kiépített pálya. A kiépített pálya esetén beszélünk jellegzetes kiépített átmeneti ív. Olyan szakasz kell legyen, amely szakaszon belül a görbület értéke változik. Hogy hogyan változzon a görbület, mert különböző filozófiák vannak. Ugye a görbület változása a legegyszerűbb eset, hogy azt mondjuk, hogy legyen lineáris görbület változás, legegyszerűbb eset a lineáris görbület változás. Változás, amiatt azt értem, hogy ha most az S ifoszkodzsák függvényében rajzolom föl a görbület változását, S funkció G görbület, akkor azt mondhatom itt is, hogy vannak egyenes pályaszakaszok, az egyenes pályaszakaszoknál a görbület értéke zérus. Ugye G egyenlő nulla, az egyenes pályaszakasz. Vannak íves pályaszakaszok, sőt az ívek közül van jobb és baloldali ív. A Mayenesnek az értéke az a ív jobb vagy baloldali irányultságától nem függ, ezért szerepeltetett itt a függvényben az, hogy végül is maga a fajlagos görbület ellenállás, az csak az ívnek a görbületének abszolút értékétől függ, az előjelétől nem. De minden esetben jobb és balíveket meg tudjuk különböztetni, mondjuk pozitív görbület tartozó hozzá a balívekhez, akkor azt mondhatjuk, hogy itt van egy G nagyobb, mint nulla, de állandó görbületi szakasz. Aztán valahol kell következzen egy negatív görbületi szakasz. Itt lenne valahol egy G kisebb, mint nulla, de állandó görbületi szakasz. Ezeket az állandó görbületi szakaszokat összekötjük változó görbületi szakaszokkal. Legegyszerűbb esetben lineáris, nem is ezt akartam alá, hogy legegyszerűbb lineárisan változó görbület függvénnyel, amikor úgy tudunk szépen emlékeztet, szerepeltetni, hogy ezek a szakaszok, amelyeken két állandó görbületi szakaszt összekötöttünk egy lineáris szakasszal, és megnevezhetjük, hogy ezeket a szakaszokat tekintjük átmeneti ívnek. Átmeneti ív eleje, átmeneti ív vége. Ezek a szakaszok a sárgával rajzol, bocsánat, nem is idáig tart, hanem az átmeneti ív idáig tart. Ezek az átmeneti íves szakaszok, ezeken a szakaszokon G nem egyenlő állandó. Hanem változik a görbület. Na most, ha ezt a lineáris görbület átmenetet tekintjük, akkor egy speciális görbét kapunk. Azt mondja, hogy lineárisan változó görbületű görbe, azt úgy nevezik, hogy klotoid. Az egy klotoid görbe, és hát valahogy próbáljuk meg felrajzolni. itt lenne egy x koordináta, itt lenne a görbének valamilyen y koordináta, xy függvényben. A klotoid görbe nulla ifosz koordinátánál nulla görbülettel rendelkezik, tehát vízszintes érintővel indul a görbe, és ahogy előre haladunk, olyan görbét kell rajzolnunk, aminek a görbülete egyre nagyobb görbület, hát egyfajta ilyen föltekeredő görbéhez jutunk, ez a klotoid görbe, és ez másik irányban is érvényes, ebbe az irányba is egyre fokozatosan növekvő görbületű görbét rajzolva egy ilyen csigavonalat tudunk rajzolni. Ez lenne a klotoid görbe, most ennek ezt a kezdeti szakaszát használjuk átmeneti ívre, tehát ezeket a szakaszait, ahol viszonylag még mérsékelt a görbület változása, és ilyen módon, ilyen pozitív és negatív görbületek között is, itt például mutatja a példa, átmenetet tudunk megvalósítani. Tehát ha építünk pályát, akkor például klotoid átmeneti ívekkel épített pálya esetén ezek az átmeneti ívek, ezek ilyen klotoid görbe szakaszok, és azt jelenti, hogy a görbület az közte lineárisan változik. Vannak persze bonyolultabb pályaépítési elméletek is, amikor színusz vagy koszínusz görbékkel még simább átmenetet szeretnénk a görbületben megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a görbület változása akkor nem lineáris, hanem ezek közül a függvények közül valamelyik függvénnyel leírt változás. Na most, a görbület változásának ifosz koordináta mentén való megadása teljesen hasonló, mint amit megtárgyaltunk az emelkedés ifosz menti változásával. Itt is pontjaival tudjuk megadni a görbét, tehát a GS görbe, a függvény, inkább így írom, megadása pontjaival. Pontjaival történik a megadás. Hasonlóképpen azt mondhatjuk, hogy van valahogy S0 koordináta, S1, S2, S3, pont, SI, ide írom, ide jobban elfér. Tehát van egy N pontból álló felosztása a pálya vonalvezetésének, pálya ívének, és ezekben a pontokban megadjuk az összetartozó görbület és ifosz koordináta értékeket, tehát valahol egy SI, GI pontsorozatot megadunk nullától valamilyen N tartományban, és akkor azt mondhatjuk, hogy a görbületi viszonyok ezzel a pontsorozattal adottak, és nem írom föl még egyszer az interpolációs összefüggést, hogyha közbenső pontban van szükségünk egy görbület meghatározása, ugyanazt az összefüggést föl tudjuk tűzni, amit az emelkedésre fölírtunk, az a különbséggel, hogy az EI, I plusz egy értékek helyére a GI, GI plusz egy értékeket szükséges behelyettesíteni. Amit itt lényeges azonban megállítanunk és még egyszer kiemelnünk, talán még ezt a képletet egy picit tovább írva, azt láttuk, hogy a G görbület az valahol az S ifosz koordinátának a függvénye, tehát ha szabad ezt itt egy picit folytatni, akkor ez mínusz M-szer G-szer, azt mondhatjuk, hogy a fajlagos ívellenállásban a G-görbület függvény az S ifosz koordináta függvénye, akkor az abszolút érték G függvény is az S ifosz koordináta függvénye, vagyis itt a végét azt mondhatjuk, hogy a görbületi ellenállás az valahol az ifosz koordináta függvénye lesz. Ugye? Tehát a görbületi ellenállás az ifosz koordináta függvénye. Hasonló megállapítást tehettünk a menetellenállásnak ugye az emelkedőjelenes összetevőről. Ugye az is annak eredményeképpen, hogy a meghatározás szükséges E emelkedés mértéke az ifosz koordináta függvénye, ez is ifosz koordináta függő erő lesz. Tehát, ha most visszatérünk a kiindulási pontunkra a jármű mozgás egyenletéhez, akkor abban a mozgás egyenletben ezeket az erőket is föltüntetve, azt tapasztaljuk, hogy nem csak a sebességtől, hanem az elmozdulástól függő erőösszetevők is megjelentek. Tehát tekintsünk vissza a mozgás egyenletre. Alapja. Nem árt, ha gyakoroljuk a mozgás egyenlet felírását is. Tehát azt jelenti, hogy szerepelt a mozgás egyenletünkben az FV vonóerő. Jelöljük most itt ezeket, azokat a mennyiséget, amitől ezek a különböző erőösszetevők függenek. Akkor azt mondtuk, hogy a vonóerő mitől függ? Függött a jármű sebességétől, és függött a vezérlési pozíciótól. A jármű sebességét itt most S ponttal fogom jelölni. Ugye? Az elmozdulás koordináta az S elmozdulás. A V sebesség az a ds per dt, vagy röviden az S pont, a gyorsulás értéke a dv per dt, ha úgy tetszik, a ds v négyzet per ds négyzet, azaz az S2 pont. Ugye? S második deriváltja. Tehát itt most a sebesség értékét ennek megfelelően az S ponttal jelöltem, és jelölöm azt, hogy még megjelenik az U1 időtől függő, és U2 időtől függő, bocsánat, ugye a vonóerő esetén csak az U1 hajtásvezérlő függvény, amit jelöltem, hogy az idő függvénye, természetesen S pont is idő függvénye, de ezt most itt nem jelöltem, az kézenfekvő. A vonóerő is hasonlóképpen azt mondtuk, bocsánat, a fékezőre is azt mondtuk, hogy sebességfüggő, tehát annak a független változói között megjelenik az S pont sebesség, és mivel ezen vezérelt fékerőről van szó, megjelenik az U2T fékvezérlés. Az ellenállások, volt az alapellenállás, az FEA alapellenállás, amire azt a megállapítást tettük, hogy sebességfüggő, S pont, és függő volt a bizonyos summa F-től, ha még emlékeznek rá, ugye, tehát összes többi erőnek az eredőjétől, és jönnek a most tárgyalt járulékos ellenállások, a FE járulékos emelkedési ellenállás, mint az S-IF-hoz koordináta függvénye adott jármű esetében, és hasonlóképpen a gördületi ellenállás, FEJG, ami ugyancsak az S-IF-hoz koordináta függvénye, az előzőben tárgyaltak alapján. Ez lenne tehát az eredő erő, ennek kell egyenlőnek lenni, a gyorsítandó tehetetlenség mértéke, az M szer 1 plusz gamma, és a gyorsulás, az az S2 pont szorzatával. Most tehát a mozgásegyenletünk eképpen néz ki. Ha átrendezzük ezt az egyenletet, M szer 1 plusz gammával elosztva ezt az egyenletet, azt mondhatjuk végül is, ez egy olyan összefüggés, ahol az S második deriváltja, S2 pont, az valami függvény, összes többi mennyiséget egyetlen függvényben összefoglalva, jelölve, hogy melyen, mitől függő változók vannak benne. Ugye vannak benne U1 vezérléstől függő mennyiségek a vonóerő. Van benne a fékerő, az U2T vezérlő függvénytől függ. És vannak S-től és S ponttól függő mennyiségek, ugye a vonóerő, fékezőerő, illetve az alapellenállás-erő, valamint az S-től függő mennyiségek, a járulékos ellenállások, és ha V egyenlő nullát is figyelembe akarjuk venni, akkor ez a bizonyos summa F is megjelenik itt az összefüggésünkben. Ha V egyenlő nulla, esetet kizárjuk, tehát azt mondjuk V nem egyenlő nulla, akkor summa F-től eltekinthetünk, és S2 pont egyenlő valamilyen funkció, ezek szerint U1T, U2T, S, S pont felírásra juthatunk, ami azt jelenti számunkra, hogy ez egy másodrendű differenciál egyenlet, hiszen S-nek a második deriváltja szerepel benne. Az a különbség tehát az előző sík egyenes pályán való haladáshoz képest, hogy mivel abban az esetben csak sebességtől függő mennyiségeink voltak a vezérlés leszámítva az egyenletben, ezért elegendő volt a mozgásfolyamatot a sebességre visszavezetni, melynek első deriváltja volt a gyorsulás. Most azonban az egyenletünkben olyan összetevők is szerepelnek, amelyek az S-től függenek, tehát egészen az S-ig a megtett útig vissza kell vezetnünk a felírást, és ennek megfelelően az S függvényében a gyorsulás értéke már másod deriváltként adódik. Tehát azt mondhatjuk ezek után, hogy ez egy másodrendű differenciál egyenlet, és a második differenciál megoldásához, kezdeti érték probléma megoldásához kettő darab kezdeti érték szükséges. Kell még két darab kezdeti érték. Mi lesz a két kezdeti érték? Hát itt most az elmozdulásra vezetjük vissza a mozgást. A kezdeti érték a T egyenlő T0 időpillanathoz, kezdeti időponthoz meg kell adnunk kezdeti időponthoz meg kell adnunk a sebességnek és az elmozdulásnak az értékét, tehát meg kell mondanunk, hogy abban a kiindulás időpontban mekkora a járműnek a sebessége, ezt jelölje V0, azt tudnám, úgy tudnám írni, hogy a V függvénynek az értékét a T0 időpillanatban, azaz az S pont függvénynek az értékét a T0 időpillanatban meg kell adnunk, ez legyen a V0, sebesség, ez egy darab kezdeti érték, a másik kezdeti érték pedig az elmozdulásnak, az S függvénynek a T0 ponthoz tartozó értékének majd a honnan megadása, honnan indul a jármű és mekkora sebességgel, ST0 egyenlő S0, ez lenne a másik kezdeti érték. Tehát így módon két kezdeti érték feltétel mellett ezt a másodrendű differenciálegyenletet kell megoldanunk, és ennek a megoldása fogja szolgáltatni számunkra az út időbeli változását. Na most hogyan tudunk megoldani egy másodrendű differenciálegyenletet? Ugyan a nehézség ebben, hogy egy nem lineáris egyenlet, azt annak alapján bizton állíthatjuk, hogy bármelyik ellenállás függvényt választunk itt, az ugye nem lineáris az S-ifhoz koordináta függvényében, de legalábbis biztos, hogy az alapellenállás erő is másodfokú parabola volt, a sebesség függvényében nullától különböző sebességnél, a vonóerő görbék sem lineáris függvényi a sebességnek vagy az elmozdulásnak, ebből adódóan, hogy ez egy nem lineáris egyenlet, ennek a megoldása numerikusan lehetséges. Tehát a megoldás, ennek a lehetséges megoldása az egy numerikus megoldás. Megoldás időtartományban. Tehát egy megadott időből kiindulva, időről időre, növekvő delta értékek mellett tudjuk meghatározni ennek a függvénynek a mindenkori pillanatértékeit. És hogyan történik ez? Azt nézem az órámat, hogy... Hát el tudjuk ezt még kezdeni, és szünet után majd folytatjuk. Megoldás menete pedig az, megoldás, visszavezetjük. Megoldás, visszavezetés. Első rendű feladatra. Elsőrendű feladatra, csak arra utalok, hogy láttuk azt, hogy az előző esetben, amikor elsőrendű differenciál egyenletünk volt, ott egy iránymező kiszámításával viszonylag egyszerűen továbblépés, meg tudjuk határozni továbblépést, ezért aztán a másrendű egyenleteket numerikus megoldáshoz elsőrendű feladatra vezetjük vissza. Ennek a módszere pedig egy új változó bevezetése. Új változó bevezetése. Ez az új változó pedig az S pont. Tehát azt jelenti, hogy S-pont, nem csak az S-et, hanem az S-pontot is változónak tekintjük. Tehát ezek után azt mondhatjuk, hogy legyen egy X-vektorunk, a keresett megoldás vektor, ami az elmozduláson kívül tartalmazza az elmozdulás sebességét is. Persze ezek időfüggvények lesznek, amit keresünk. Tehát arról van szó most, hogy egy vektort vezetünk be, egy két elemből álló vektort vezetünk be. A vektor első koordinátája az elmozdulás, a második koordinátája pedig az elmozdulási sebesség. Ez is S pont. Na most ezek után nézzük meg, hogy erre vonatkozóan hogyan tudjuk felírni a mozgásegyenletet. Hát a S-re vonatkozóan, illetve még előtte azt mondhatjuk, hogy létezik ennek az X pont derivált vektora. Egyenlő. Na talán annyit, hogy ezt megfordítom még, amíg nem késő. Tehát fölülre tegyük a sebességet, és alulra tegyük az elmozdulás értékét, így... így szokásosabb. Ennek a deriváltja ennek a vektornak, ugye egy vektort úgy deriválunk, hogy minden egyes elemét deriváljuk, tehát S pontnak a deriváltja lesz S2 pont T-függvény, az S deriváltja pedig lesz az S pont T-függvény. Na most tovább írom mátrixosan ezt az egyenletet, és megnézem, hogy ezekre vonatkozóan tudok-e valamilyen egyenletet fölállítani. Hát azt látom, hogy S2 pontra vonatkozóan van egy egyenletem, ott van az a fi bekeretezett egyenlet. Tehát a vektor első összetevére vonatkozóan írhatom, hogy ez nem más, mint a fi vektor, illetve fi érték, fi függvény, az U1T, U2T. Na most ugye kérem szépen S és S pont szerepolott, ugye? S és S pont az benne van az X vektorba, tehát ezt a S és S ponttól a függését úgy is jelölöm, hogy ideírom, hogy az X vektortól függ ennek a fi-nek az értéke. Még egyszer, ugye az X vektorban mi van benne? Benne van S pont és S értéke. A fi függvényem ott az utolsó két paraméter S és S pont volt. Hogyha ezek benne vannak az X vektorban, akkor írhatom, hogy tulajdonképpen ez a fi függvény, ez az X vektornak a függvénye. Na most van itt egy S pont mennyiség. Az S pontot viszont mint független változót szerepeltettem ott is, az itt is érvényes. Tehát ide írhatom azt, hogy ez az S pont, ez nem más, mint az X pontnak a függvénye, X-nek a függvénye, hiszen benne van az X-ben. Ugye itt van az S pontnak az értéke, S pont egyen S pont, triviális egyenletre jutottam. Ha X tartom az S pontot, akkor azt mondhatom, hogy S pont értéke az X alapján meghatározott. Végül is arra jutunk ezek után, hogy ezen a nevezzük most jobb oldalra egy kis vektor van, csupa olyan mennyiségek vannak, amelyek vagy a vezérlési függvényektől függenek, vagy pedig az X-vektortól függenek, tehát ezt elnevezhetjük egy vektor függvénynek, tehát egy vektor függvénynek, ami ezek után a vezérléseknek, U1-t-nek, U2-t-nek és az X-vektornak a függvénye. Most ezek után formálisan legalábbis egy elsőrendű egyenletrendszert kaptunk, ugye, hiszen itt egy x mennyiségnek az első deriváltja szerepel, itt pedig arra vonatkozóan van egy felírásunk, ami ennek az x mennyiségnek a változását adja meg, időbeli változását, ezért ezt a phi mennyiséget úgy is nevezzük, hogy irányvektor. Ez a megoldás irányvektora azt mutatja meg, hogy x időbeli változása melyik irányban történik. Most ez egy két elemű megoldás, ez azt jelenti, hogy egyenletrendszerre jutottunk, tehát a másodrendű differenciál egyenletből, amit kaptunk, az egy elsőrendű differenciál egyenletrendszer. Tehát egy egyenlet helyett most már két egyenletünk van, de mind a két egyenlet formálisan legalábbis elsőrendű differenciál egyenlet. Na hát itten akkor tartsunk egy kis szünetet, szünet után megnézzük majd, hogy milyen numerikus módszerrel lehet egy ilyen egyenletet megoldani, aztán pedig áttérünk az erőkapcsolat tárgyalására. Kérdése van-e valakinek? Na, kedves kollégák, tehát numerikus megoldásnál tartottunk. Azt mondhatjuk, megoldás apró lépés közönként. Apró lépés közönként. Választjuk ki valamelyik koordinátát az X-vektorból, mondjuk az S2 pontot, ha nézzük. Az S2 pont az nem más, mint az S pontnak a deriváltja. Bocsánat, itt jut eszembe egy hallgató észrevette, hogy az előző óra van. Ha a gyorsulás deriváltját fölírtam, akkor nevezőbe S betű került a T betű helyére. Azt ugye ds per dt négyzet, d négyzet s per dt négyzet a gyorsulás, és én ds-et írtam nevezőbe, legyen szívesek javítani. Tehát itt most visszatérve, ugye az sebes elmozdás második deriváltja az első derivált deriváltja, és erre vonatkozóan tudtuk azt mondani, ezt tulajdonképpen, ha úgy teszik, a sebesség deriváltja, hogy egyszerű legyen róla beszélni, erre fölírtuk, hogy ez mondjuk az a phi függvény, az U1, most U2 és X től függő Q függvény, phi függvény. Na mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a V sebesség időbeli változása ez szerint a függvény szerint történik. Na most a megoldás lényege az, hogy egy rövid deltaték és rövid időintervallumra elfogadjuk, hogy ez a változási mérték nem változik, hanem konstans. Tehát deltaté ideig ezt a változási intenzitást konstansnak tételezzük föl. Ha ábrában próbálom meg talán felvázolni, akkor a következőt tudnánk rajzolni. Itt a vízszintes tengelyen lenne a T idő, a függőleges tengelyen pedig az S pont egyenlő V mennyiséget tekintjük. Ugye azt mondtuk, hogy van egy kezdeti érték, mondjuk valamely T0 időpillanatban hozzárendeltük, hogy a sebesség a V0 sebességből indul. Most mi történik? Ebben a V0 sebesség T0 időpontbeli értékhez minden adott ebben az összefüggésben, kiszámítható phi-nek az értéke. Ugye, tehát első lépésben azt mondjuk, hogy a T egyenlő T0, és kiszámítjuk ennek a phi-nek az értékét. Azt mondja, phi U1 T0, ugye most beírtam, hogy a T0 időpillanatban vezérlőfüggvény, a fékvezérlés a T0 időpillanatban, és most írom, hogy hozzátartozóan az S0 és a V0, amik együtt alkotják az X0 vektort, ugye? Ezek együtt alkották az X0 vektort. Na most kérem szépen, ez akkor kiszámítható, hiszen fölvett van az S0 érték, van V0 érték, kiszámítható. Ez ebben a diagramban egy változási mértéket, egy iránytangenst fog jelenteni. Azaz, hogyha itt megrajzolom ezt a görbét, ennek a görbének van itt egy alfa hajlásszöge. Ez a phi függvény, amit itt kiszámítottunk, ez legyen alfa 0, pontosabban ez a tangens alfa 0 hogyha ezt itt alfa nulla jelölöm meg. Tehát a nulla T0 időponthoz a V0 sebesség változásának ez a meredeksége számítható ki. A megoldás lényege az, hogy most veszek egy picike delta T időközt, mert nekem most az itt nagy lesz, hogy lássák, miről van szó. Veszek egy delta T időlépést, és azt mondom, hogy ezen időlépésen belül elfogadom, hogy a változásnak mértéke konstans és ilyen mértékű. Tehát azt mondom, hogy ha T0 plusz delta T, a T1 egyenlő T0 plusz delta T időpillanatban meg kell határozni a sebesség értékét, akkor azt fogom mondani, hogy ez lesz a V1 érték, azaz a V sebesség értéke a T1 időpillanatban. Na most, ha ezt képletszerűen föl akarjuk írni, akkor a következőt tudjuk írni. Keressük tehát a V1 sebességnek az értékét, ugye? Tehát az egyes ebben a T1 időpontban a sebességnek az értékét. Tehát V1 az nem más, mint a V értéke a T1 időpillanatban. Másképp írva, a sebesség értéke a T0 plusz delta T időpillanatban. Tehát ezt úgy fogjuk tudni kiszámítani, hogy veszük a kezdeti értéket, a V0 értékét, tehát ez egyenlő V0 plusz, hozzáadjuk ezzel a meredekséggel delta T idő alatt megvalósuló sebességváltozásnak a mértékét, tehát delta T-szer, mi ennek az intenzitása, a tangens alfa értéke itt fölötte van írva, ennek a phi függvénynek az értéke, phi értéke az U1 T0, U2 T0 és X0, most vektorosan, tehát X0 helyen. Ezzel kiszámoltuk a sebesség értékét a T1 időpillanatban, és ezt az eljárást folytatjuk tovább. Most a T1 időpontból fogunk kiindulni, újra meghatározunk ebben, most már a T1 időponthoz tartozó V1 sebesség T1 értékek mellett egy új változás értéket, egy új iránymezőt, ha tetszik, ugye mondtam, hogy ezt iránymezőnek nevezzük, egy új irányértéket kiszámítunk, és következő delta T lépést ezzel a meredekséggel tesszük meg. Delta T értéke lehet állandó és lehet változó is. Én most az egyszerűség kedvéért állandó delta T időket írtam. Tehát ez azt jelenti az én esetemben, hogy a V2 sebesség értéket, azaz a sebességnek az értékét a T1 plusz delta T helyen, ugye most a T1-hez képest növeltem meg delta T-vel az időnek az értékét, azt a V1 sebességből kiindulva fogom meghatározni, tehát előző pont végsebességéhez adom hozzá ezen intervallumban delta T idő alatt az adott meredekség szerint való változásnak a mértékét. Figyelnünk kell most a meredekséget, az iránymezőt, az irányértéket ennek a pontnak a koordinátaival T1-jel és V1-jel kell kiszámítanunk, azaz az U1 értékét a T1 időpillanatban vesszük, U2 értékét is a T1 időpillanatban vesszük, és most már nem X0 értékével számolunk, hanem ide X1-et írok, amely X1-nek az egyik koordinátája ugye a V1 sebesség, a másik koordinátája a ezzel párhuzamosan számítandó S-IFOS koordináta növekvény, amit ugyanígy számítunk, csupán az a különbség, hogy ott az út és a sebesség értékek jelennek meg. Tehát ezt is rajzoljuk föl, hogyha az S elmozdulást akarom az idő függvényében szemléltetni, akkor ott is volt egy kezdeti érték, egy T0 kezdeti érték, és ahhoz hozzárendeltünk egy S0 kezdeti helyzetet. Innen történt a továbblépés, itt is kiszámítottuk a továbblépésnek a meredekségét, ez viszont a sebesség értéke. Tehát ide azt mondom, hogy itt van egy β0-szög. A β0-szög az mivel egyenlő? Tangens β0 értéke, az a sebesség, időegységreső sebesség változás, az nem más, mint a V0 sebesség. Ugye a V0 sebesség, amit ott már ismertnek tekintettem föl, ha tetszik, az kezdeti érték volt. Ezzel a tangenssel kell tovább mennem, ugyanazt a delta T időt, ugye, a T0 plusz delta T időpillanatba akarok érkezni, akkor a hozzátartozó S1 út, befutott út, az ehhez az összefüggéshez hasonlóan számítható, az S1 út, az nem más, mint az S0 kezdeti érték, plusz delta T-szer a sebességnek az értéke. Konzekvensen most a sebességet ezen a tartományon konstansnak tekintem, ugye ennek a kékkel rajzolt lefolyásnak az egyenes mi volt, azt jelenti, hogy a sebesség konstans, a sebesség értéke pedig a V, a T0 idő pillanatban, vagy ha úgy tetszik, ez a V0 sebesség. V0 sebesség. Ugye látszik a hasonlóság, az a különbség, hogy a sebességnek az irányértéke az a erők egyensúlyából meghatározott gyorsulásérték, az elmozdulásnak az irányértéke, ha tetszik, az nem más, mint mindenkori aktuális sebesség. Így lépésről lépésre párhuzamosan haladva, ugye most a V2 analógiája az S2-t is azért még fölírom, akkor az írható, hogy az most van az S1, elmozdulás plusz delta T-szer, mennyi most az iránytangens a következő tartományban, ugye ebben a tartományban újra ki kell számítanom egy beta 1 hajlásszögű továbbmenetet, egy beta 1 hajlásszöget, és ezen beta 1 hajlásszögből, ezek ugye a meredekségek nem egészen konzekvensek, de ez most ne zavarjon minket, szorozva a V a T1 időpillanatban, ami tulajdonképpen nem más, mint a V1 sebesség. Ugye? Itt a VT1, az nem más, mint a V1 sebesség. Ha általánosítva akarom fölírni, akkor azt tudom írni ezek után, hogyha az ijedik sebesség értékre vagyok kíváncsi, vagy inkább jelölik az I plusz egyediket, hogy egyszerűbb lesz az indexeket írni. Tehát az I-ből az I plusz egyedik sebességre vagyok kíváncsi, akkor a kezdeti érték mindenkor a VI sebesség ezen az intervallumon, és adódik hozzá a delta T időnövekvénynek, és az irányértéknek, ha úgy tetszik, a gyorsulás értékének a T1 időponthoz tartozó mértéke az U1 a TI időpillanatban, U2 a TI időpillanatban, és hozzá még az X1-ig, XI-t írok, tehát az X-vektornak az értéke a TI megelőző időpillanatban. Hasonlóképpen az elmozdulás I plusz egyedik értéke, az elmozdulás ijedik értékéhez a növekmény hozzáadása, delta T-szer, a mindenkori növekmény, a sebesség értéke a TI-edik időpillanatban. Így módon lépésről lépésre, egymás után, egymásra épülve szépen a függvény időbeli lefolyása pontonként előállítható, és természetesen el kell fogadnunk azt, hogy ez egyfajta közelítés. Ez egyfajta közelítés, talán ki is hangsúlyozom, ez egy közelítő megoldás. A közelítés mértéke abban nyilvánul meg, hogy mekkora delta T lépésekkel számolok. Hát azt mondhatjuk, hogy delta T csökkentésével, ha csökken, a delta T csökken, ennek az az eredménye, hogy a pontosság nő. Tehát a megoldás pontosságot azáltal tudom növelni, hogy egyre kisebb delta T lépésekkel számolok. Ez persze valahol kompromisszumot igényel, mert ha kicsi delta T lépésekkel számolok, nagyon sokára jutok véges időpillanatba, de pontos lesz a megoldásom. Ha nagy delta T-kkel számolok, akkor meg esetleg hamar oda jutok, de pontatlan a megoldásom. Ez már a mérnök feladata, hogy megfelelő kompromisszumos értéket találjon a delta T értékére. Irányszámként azt tudom talán mondani, hogy főmozgást, ha számolunk, viszonylag nagy delta T-vel lehet számolni. Irány. Azt mondja, hogy főmozgás számítása delta T nagyságrendileg, nagyságrendet tessék alatt érteni, azt lehet mondani 0,01, tehát 1/100, 1/1000-es lépés közel lehet mondjuk egy ilyen főmozgást kiszámítani. Parazita mozgások tehát majd függőleges, keresztény és egyéb lengőmozgások számításánál sokkal nagyobb erők, nagyobb merevségek szerepelnek, delta T értéke kisebb lesz, 0,401-től 0,123451. Tehát sokkal kisebb lépésközökkel, 10-4-en, 10-5-es lépésközzel számolva, és sokszor még nem elég picike a lépésköz. Ez azt jelenti természetesen, hogy nagyon sok számítási műveletet igényel egy-egy hosszabb folyamatnak a meghatározása, a szimulációja. Na kérem szépen, ez lenne tehát a főmozgás megoldása. Most egy picit térjünk vissza a vonóerő és a fékerő kifejtésére. Most már látjuk azt, hogy szükségünk van ezeknek az erőknek a nagyságára, azt is tudjuk, hogy vonóerőből származtatjuk, vagy a fékjellegéből származtatjuk, de most az a kérdés az, hogyha egy kerekes jármű esetén ezt a vonóerőt realizálni szeretnénk, akkor egy kerék és a talaj alá támasztó felület kapcsolatában hogyan alakul ki az a folyamat, ami végül is lehetővé teszi számunkra azt, hogy ez a vonó vagy fékezőről kifejtődhessék, és milyen jellemzői, milyen tulajdonságai vannak ennek a kapcsolatnak. Tehát itt most a következő kérdéskörünk az lesz, hogy egy picit a talaj és a kerék, talaj és a támasztófelület kapcsolatával foglalkozzunk, és picit pontosabban próbálj meg jellemezni az itt lezajló folyamatokat. Tehát a kerék és a támasztófelület kapcsolata. Tehát a kerék és a támasztófelület kapcsolata. Na most itt egy nagyon fontos dologra föl kell vinni a figyelmet, mert Anikát szilárdságtan tanulnak párhuzamosan, ki hol tart vele természetesen. De annyit talán már mindenki megjegyzett ebből a dologból, hogy szilárd testek érintkezéséről van szó, ami azt jelent, azzal jár együtt, hogy nem létezik erődeformáció nélkül, és viszont is igaz, ha deformáció van, a deformáció létrehozása az erőre van szükség. Tehát ez önmagában, ha egy kereket talajra, támasztófelületre helyezünk, akkor mind a támasztófelület, mind pedig a kerék deformálódik kisebb-nagyobb mértékben. Az egy másik kérdés az, hogy a deformáció mértéke vajon szemmel látható, vagy szemmel nem látható, de attól, hogy nem látjuk, attól deformáció még jelen van. Legegyszerűbben úgy tudnám ezt felrajzolni, hogyha veszünk egy kereket, legyen az a járműkerék, van egy járműkerék, egyen még ne gördüljön, csak helyezzük a talajra. Ha a talajra helyezzük, azt látjuk, mind a kettő deformálódik, tehát ha a talajnak az eredeti szintjét ide rajzolom, akkor látszik az, hogy van egy tartomány, amely tartományban mind a talajnak, mind a keréknek deformálódnia kell. A közös érintkezési tartomány valahol a kettő között, a két deformálatlan tartomány között fog elhelyezkedni, hogy milyen mértéke az egyik és a másik deformáció ez a két érintkező test merevségi viszonyaitól függ, hogyha ez egy vaskerék vaspályán támaszkodik, akkor mind a kettőnek közel azonos merevsége van, ebből adódóan a deformáció két testen nagyjából azonos lesz. Közötti pálya és betonpálya és közötti gumikerék érintkezése között a guminak sokkal kisebbek a merevségi jellemzői, ezért a deformáció jelentős része, az érzékelt része gyakorlatilag a kerékre fog esni. Hasonlóképpen, hogyha homokba teszünk egy kereket, akkor meg azt fogjuk tapasztalni, hogy a kerék viszonylag alig deformálódik, és alatta az alátámasztó lágy felület nagyobb deformációt szenved. Tehát, hogy pontosan hol van a két deformálatlan alak között ez az együtt közös érintkezés tartomány, ez a merevség viszonyoktól függ, de mindenképpen azt kell mondanunk, hogy egy deformáció jön létre a két test kapcsolatában. Na most, ha deformálódik a két test, most vegyük ezt az esetet, amit felrajzoltam, láthatóan a kerék kerületi mérete a közös részen kisebb lett, mint a terheletlen esetben, tehát azt jelenti, hogy a kerék részecskéknek össze kellett nyomódniuk. Ha az alátámasztási felület részecskéit nézzük, az egyeneshez képest az idő egy picit hosszabb, azt jelenti, hogy az alátámasztási felület részecskéinek egy picit meg kellett nyúlniuk, hogy ezt az alakot föl tudják venni. Ezzel csak azt szeretném szemléltetni, hogy itten deformálódott részecskék kerülnek egymással érintkezésbe, és ez a deformáció halmozódik az érintkezés során, ezért azt fogjuk tapasztalni, hogy bizony, ha most fölülnézetben megrajzoljuk, hogy hogyan néz ki ez az érintkezési felület, akkor ha ezek hengeres testek lennének, akkor ugye Herz-elmélet alapján egy ellipszis lenne az érintkezési felület, a közös felület. Most ezen a felületen bizony ezt a felületet két részre tudnánk osztani, egy úgynevezett adhéziós tartományra és egy slip vagy csúszási tartományra. Adhéziós tartomány alatt értjük azt a tartományt, ahol az egymással kapcsolódó testek adhéziós kötésbe kerülnek egymással. Ez mindig, ha nem forog a kerék, akkor az adhéziós tartomány a középpont környezetében helyezkedik el. Ez lenne az adhéziós tartomány vagy felület, és ezen kívül az érintkezésnek a külső pereme felé pedig csúszással kapcsolódik egymáshoz a két test, ezért ezt csúszási vagy slip tartománynak nevezzük. Ez a slip tartomány, AS slip tartománya jelöljük. Miből fakad ez? Egy pillanatra nézzük meg, hogy hogyan alakul a felületi nyomás egy ilyen kontaktus mentén. Tehát felületi nyomás. A felületi nyomás. Hát most egy térben próbálom meg felrajzolni ezt az érintkezési felületet. legyen ez a gördüles irány, legyen ez a kereszt irány, valahol itt helyezkedik el fölül a kerék, alul a támasztófelület, és az érintkezési tartomány ellipszisét ide próbálom meg fölrajzolni. Ez lenne az érintkezési tartomány, ez egy ellipszis, van egy kis tengely mérete, A, ez a nagy tengely, itt van egy kis tengely mérete, B. Ugye ki is tudjuk számítani a felületnek a nagyságát, A egyenlő, A-szor B-szer pi összefüggés szerint. Az érintkezési nyomás pedig ezen felület fölött alakul ki, mégpedig egy ellipszoid, egy fél ellipszoid szerint fog kialakulni, tehát itt egy olyan felületet kell rajzolni, amelynek a keresztmetszetei ellipszisek, két egymásra mellős keresztmetszetet fölrajzoltam, és az érintkezés nyomás intenzitását ez az ellipszoid határozza meg. Tehát azt jelenti ez, hogy középen a legnagyobb a nyomás, ugye itt van a legnagyobb, itt lenne függőlegesen a P nyomás függvénye, középen a legnagyobb a nyomás, P max, és onnan az ellipszis érintkezési felület szélei felé elliptikusan csökken ennek a nyomásnak a mértéke. Ebből adódik ez a megcsúszás, amit itt látunk. Ugye mondtam, hogy a deformálódott felületi elemek kerülnek egymást a kontaktusba, és hát miért nem mozdulnak el egymást az adhéziós tartományon? Mert az összeszorító erő, a felületi nyomásból származó összeszorító erő olyan mértékben összeszorítja egymáshoz őket, hogy nem képesek egymástól elválni. Ha azonban az összeszorító erő csökken, az érintkezési tartomány széle felé, akkor ez az együtt tartó erő lecsökken, ugyanakkor az elvándorlási kényszer megnövekszik, tehát előbb-utóbb megcsúszik egymáshoz képest a két felület, és ennek megfelelően a szélén csúszási felület alakul ki. Ennek példa egyik tapasztalható ténye az, hogyha csak egy testet mozgatnak egy másik testen, a két test egymáshoz képest kopik. Előbb-utóbb elkopik a felület, ez a kopás, az elkopás ezeken a szélső felületeken való csúszásnak az eredménye. Ez volt az eset akkor, hogyha ez csak egy állókerék volt, ha nem gördült. Mi történik akkor, hogyha minden mellett ez még gördülni is fog, sőt, a gördülése egyidejűleg még hajtó vagy fékező nyomatékot szeretnénk kifejteni erre a kerékre. Tehát azt mondja, hogy hajtó, illetve fékező nyomaték mellett gördülő kerék esete. Hát az idő rövidségére volt tekintettel, én csak az egyikkel fogok foglalkozni. A fékező erő kifejtés az ellentétes hatást fejt ki. A ellentétes irány nyomatékokat eredményez, egyébként a lefolyása a jelenségnek ugyanaz. Tehát a következő, megint próbáljuk meg felrajzolni a kereket és az érintkező támasztófelületet. Ez lenne tehát most a kerék. Továbbra is deformáció mellett érintkezik a támasztófelülettel. Jó nagy deformációs tartományt rajzolok, hogy érzékeltetni tudjam. És itt a közös érintkezési felület. Most tételezzük fel, hogy ez a kerék ez ebben az irányban görgül, tehát ebben az irányban van valami omega szögsebessége, és ha hajtónyomatékról van szó, akkor ebben az irányban egy MH hajtónyomaték is működik rá. Ugye fékező nyomaték esetén ez a nyomaték ellentétes irányú lesz. Na most ennek ez a nyomaték bevezetés a kerék általában tengelyen keresztül történik. Mi történik egy kerékkel akkor, hogyha középen nyomatékot vezetünk be, és a szélén a kerület egy kis darabján próbáljuk meg az elfordulását akadályozni. Hát ha most veszik a fáradtságot, mondom, szivacsból kivágnak egy karikát, középére beszúrnak egy hurkapálcát, vagy valamilyen más rudat, a szivacsot előtte sugárirányú vonalkákkal látnák el, most nagyon halványan rajzoltam, akkor ha nyomatékot fejtünk ki, azt tapasztalnák, és a kerületet megfogják, hogy ezek az egyenesek, ezek eldeformálódnak, és nem egyenesek lesznek, hanem egy picit eldeformálódnak. Tehát egy kicsit így meghajlik ez a anyag, ha úgy tetszik, ugye nyírás hatására eldeformálódik. Eredetileg sugárirányú vonalkák, azok ilyen elhajlott vonalkáká lesznek, főleg azon a szakaszon, ahol a tangenciális erő a kerületen lép, attól távolabbra ennek a deformációnak a mértéke egyre csökkenő jellegű lesz, és adott esetben általában mértékben sokkal kisebb lesz. Hasonlóképpen, ha most a támasztófelületet vizsgálnák egy picit meg, és oda függőleges vonalkákat rajzolnának, hogy a támasztófelületre ugye balra irányú erőhatván, az is deformálódni fog, és az eredetileg vonal, függőleges vonalkák egy kicsit ilyen ferde helyzetet fognak fölvenni, aztán persze az érintkezésből kikerülve újra függőleges lesz ez a felosztás. Ez egy picit szemlélteti, vagy szeretné szemléltetni azt, hogy ezek az elemek egymáshoz képest deformálódnak. Túl sok időt nem tudunk itt a magyarázatra szánni, de annyit beláthatunk, hogy itt kezdődik a gördülés. Ugye ez a jelölt A pont, az a pont, ahol a két test a gördülés folyamán adott felületi részecskéi először kontaktusba kerülnek. A dolog lényege az, hogy amikor ide kerül a kontaktus, és a két test adott felületi elemei érintkeznek, akkor azok nem nyugalmi, hanem deformálódott állapotban vannak, mégpedig jelen esetben a kerék az összenyomott felületi részecskékkel, a sín, vagy ha úgy tetszik az alátámasztó felület, az pedig megnyúlt felületi részekkel rendelkezik, és ugyanez, mire elérnek a érintkezés tartomány szélére a kilépő pontban, ez a deformációs állapot megfordul, és a kerék kerül, kerékrészecske lesz húzott, míg az alátámasztó felület részecske lesz nyomott állapotú. Tehát itt miközben az érintkezés a gördülés során egy adott részecske érintkezése végighalad ezen az érintkezési felületen, ilyen minden pont a kalor alkotója lesz, a közben a deformációs állapot változik. A két test ennek ellenére addig marad egymással kontaktusban, ameddig a függőlegesen föllépő, úgy mondjuk, hogy normális irányú trakció, az meg nem akadályozza a két egymáshoz képest ilyen test elmozdulását. Azonban látjuk azt, itt is láttuk, hogy a normális trakció a felület széle felé lecsökken, ebből adódik, hogy a csúszást megakadályozni nem tudja a teljes tartományban. Ha most itt a érintkezési felületet felrajzolnánk, továbbra is egy elliptikus érintkezési felületet feltételezve, akkor ez azt jelenti, hogy az adhéziós tartomány az mindig a belépőpont környezetéhez koncentrálódik. A belépőpont, amíg makrocsúszás nincs, addig mindig adhéziós kötődést jelent, de azt tapasztaljuk, hogy valamely keresztmetszetben ez az adhéziós kötődés nem marad föl végig, hanem főleg ott, ahol már esik lefelé a normális trakció, ott megszűnik. Tehát eddig a pontig mondhatjuk azt, hogy adhéziós kötésben volt egymáshoz képest a két elemi részecske. Ezt követően azonban, mivel lecsökkent az összeszorító erő, megnövekedett az eltávolt erőnek a mértéke, egymáshoz képest megcsúsznak. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy sárgával rajzolt adhéziós tartomány lesz, ezen a tartományon pedig a részecskék, már felett részecskék egymáson csúsznak. Ha ezt több keresztmetszetben megszerkesztenénk, akkor kirajzolódna egy határgörbe, nevezetesen mondjuk valahogy így, tudunk rajzolni egy elhatároló vonalat, és azt mondhatjuk, hogy a belépő környezetéhez tartozó felület, ez egy adhéziós tartomány, ez lesz az AA adhéziós tartomány, mégpedig a kilépő környezetében levő tartomány, a felületrészek egymáshoz képest csúsznak, ez pedig az AS slip tartomány. A két tartomány összege adja ki a teljes felületet, tehát azt mondhatjuk, hogy az A adhéziós plusz az A slip tartomány összességében adja a teljes A tartományt. Na most az átvitt kerületi erő az ezen felület mentén egy tangenciális trakcióelosztás eredményeképpen alakul ki. Most a kerékre vonatkozóan föl tudom rajzolni, hogy itt elemi kis felületi erők fognak keletkezni. Ezek a felületi erők összességükben fogják szolgáltatni azt, hogy eredményeznek egy kerületi erőkomponenst, amely kerületi erőkomponenst fogunk mi vonóerőnek, vagy ellentétes értelemben fékezőerőnek nevezni. Ezt a trakciót, ezt tau xy-nal jelölhetjük, feltétve, hogy ide xy legyen az a vízszintes sík, amelyben ezt az érintkezési síkot értelmeztük. Tau xy-nal azt jelölöm, hogy ez a trakció ezen érintkezési felület mentén természetesen változó mértékű lesz. Egy szakaszon az adhéziós tartományom biztos, hogy kisebb lesz, mint a két elemet egymáshoz szorító súródó határereje, a slip tartományom viszont meg fog egyezni a csúszósúródás által meghatározható tangenciális erőnek. Tehát azt mondhatjuk ezek után, hogy az FV vonóerő az nem más, mint ennek a trakciónak az összegzése, ha úgy tetszik, integrálása, tau xy integrálása a DA felületen. Egyrészt az A adhéziós tartományra, másrészt kezdik ugyanez a tau xy tangenciális trakció, integrálva, összegezve az A slip tartományra. A AS szittartományra. Na most, mit látunk mi ebből? Illetve milyen következménye van mindennek? Hát a leglényesebb következménye ennek az, hogy a kerék omega szögsebességéből és R gördülési sugarából számítható kerületi sebesség komponens, és a kerék középpontjának V-sebessége az egymáshoz képest eltérő lesz. Egy sebességkülönbséget fogunk tapasztalni a kerületi sebesség és a haladási sebesség között. Következmény. Az R-szer omega nem egyenlő a V-sebességgel. Ugye, ha csúszásmentesen gördülne ez a kerék, azt mondanánk, ugye akkor a momentán forgási pont mindig a talajjal érintkezés pontja lenne, ehhez képest, mint merev test, a kerék középpontja R-szer omega sebességgel haladna, és az megegyezne a járműnek, vagy a kerék középpontnak a V-sebességével. Azonban, ha erőkapcsolat van a kettő között, akkor ez nem áll fönn, hanem azt tapasztaljuk, hogy ha vonóerőt fejtünk ki, akkor a kerék kerületi sebessége meghaladja a jármű haladási sebességét, ellenkező esetben pedig, ha fékerőt fejtünk ki, akkor a kerék kerületi sebessége kisebb lesz, mint a jármű sebessége. Hangsúlyoznom kell, hogy ez alapvetően nem a csúszásból származik, hanem abból származik, hogy különböző deformáltságú állapotú elemek kerülnek egymással kapcsolatba. Ugye a kapcsolatba bekerülő kerék részecske kisebb a terheletlen méreténél, a talaj részecske pedig nagyobb. Ezek lesznek egyformák, amikor egymásra gördülnek, de a terheletlen állapotuk határozza meg a sebesség vagy szögsebesség mértékét, azok ennek megfelelően eltérőek lesznek. Na most, értelmezzük az erőkapcsolati tényezőt. Egyszerűség kedvezőt. Értelmezzük az erőkapcsolati tényezőt, amely figyelembe veszi azt, hogy egyáltalán vonóerő vagy fékező átadás lehetséges legyen. Szükséges az, hogy a két testet egymáshoz szorítsuk valamilyen Fn normál erővel. Egymáshoz szorítjuk, és ennek eredményeképpen, ahogy itt a kis kék nyilakkal rajzoltam, eredőjét tekintve ki tudunk fejteni egy Fv vonóerőt. Ennek a két erőnek a hányadosa definiálja az erőkapcsolati tényezőt, amit a továbbiakban művel fogunk jelölni. A mű erőkapcsolati tényező definíció szerint az nem más, mint a vonóerőnek, és ennek létrehozásához szükséges Fn normál erőnek a hányadosa. Ez olyas, mint egy súródási tényező, de mégsem az, mert ez nem egy határerő, ami egy adott idő után létrejön, hanem ez egy mindenkori erő, egy egyértelmű összefüggés a vonóerő és az összenyomó erő között. Na most ennek az erőkapcsolati tényezőnek van egyfajta változása a sebességkülönbség függvényében. Az erőkapcsolati tényezőt a sebességkülönbség függvényében szeretném ábrázolni. Ugye azt itt már felírtam, hogy az R-szer omega és a V egymással nem egyenlő. Akkor létezik a kettőnek különbsége. Vezessük be a kúszás fogalmát. A kúszás fogalmát jelölje nő, és definíció szerint legyen a két sebesség különbsége, tehát az R-szer omega és a V, tehát R-szer omega kerületi sebesség és a V haladási sebesség különbsége viszonyítva a V haladási sebességhez. Ez egy relatív sebességkülönbség lesz, dimenziótlan mennyiség. Ennek a függvényében tudjuk ábrázolni az erőkapcsolati tényezőt, tehát a vízszintes tengelyen ez a nő erőkapcsolat tényező fog szerepelni. Hogy néz ki ez az összefüggés? Az egyik nagyon fontos, jól jegyezzük meg, hogy az origón keresztül menő függvényről van szó, ami azt jelenti, hogyha nincsen kúszás, tehát kúszás értéke zérus, akkor a átvitt erőnek is zérusnak kell lennie. Tehát ha nincsen sebességkülönbség, akkor nincs átvitt erő. Egyébként pedig a sebességkülönbség függvényében az erőkapcsolati tényező kezdetben emelkedik, egyre kisebb mértékben, elér egy csúcsértéket, van egy olyan kúszás érték, jelölje nu null, amely nu null mellett ez az erőkapcsolati tényező a mu null maximumát veszi föl, ezt követően egy picit visszaesik, erőkapcsolati tényező, és tart egy határértékhez, egy határ erőkapcsolati tényezőhöz, ami való a csúszósulódási tényezőnek az értéke, ezt most itt művégtelennel jelölöm, mint határértéket. Tehát a görbe lefutása nagyjából ilyen jellegű, és szimmetrikus az origóra, középpontosan szimmetrikus, ugyanilyen csúcsértékkel, a negatív nükk tartományában is él ez a görbe, ugyanúgy a mínusz mű nullnál veszi föl a szélsőértékét, amelynek nagysága mínusz mű null, és határértékét tekintve a mínusz mű végtelenhez, a mínusz mű végtelenhez tart. Ez az erőkapcsolati tényező, tehát nekünk megadja az egyértelmű összefüggést a felületeket összeszorító normál erő és a kifejthető tangenciális vonóerő vagy fékező erő között. Ugye ez a tartomány, ez a hajtás tartománya, ez a tartomány pedig a fékezés tartománya, hiszen itt az erőkapcsolati tényező negatív volt, azt jelenti, hogy az ébredő erő, az FV vagy FV szintes erő, az is negatív lesz, ugye a negatív vonóerő az a fékező erőt jelenti a mi megfogalmazásunkban. Ezt a görbét a könnyebb használatosság kedvéért közelíteni szoktuk két helyettesítő görbével. Ugye ez a fölfutó szakasza és a csökkenő szakasza között, vagy a exponenciális szakasza között van itt egy átmeneti pont, és akkor azt mondhatjuk, hogy ez a tartomány, ez közelíthető egy másodfokú parabolával, tehát erre a tartományra egy másodfokú parabola közelítést tudunk bevezetni, míg az eső tartomány jól közelíthető egy exponenciális szakasszal. Ez a két szakasz ebben az átmeneti pontban egymással érintőlegesen, tehát simán csatlakozzék egymáshoz. Még annyit hozzá kell tennünk, hogy azt a tartományt, ahol a maximum érték előtt helyezkednek el, azt a műértéket, ahol a maximum előtti, tehát a csúcspont előtti tartományt, ezt mikrocsúszás tartományának nevezzük. Ez a mikrocsúszás. Az ezen kívül levő tartomány pedig a makrocsúszás. Makrocsúszás, vagy hogy tetszik, a kerékperdés vagy blokkolás szakasza. Ez tehát a makro. Makrocsúszás. Na most hogy kapcsolódik ez ezekhez az érintkezési felületekhez? Az érintkezési felületekhez úgy kapcsolódik, hogy mennyi időnk van még? Ha nincs erőkapcsolat, akkor ugye valami középpontos elhelyezkedése lehet az érintkezési tartománynak. Ha valahol itt középen megrajzolnánk egy erőátvitel jellegét, alá nekem nincs hely, tehát itt fölötte fogom szemléltetni, azt jelenti, hogy itt az érintkezési felületet, ahogy szépen fölrajzoltuk, föl tudjuk osztani, van egy adhéziós tartománya, sárgával, és van egy slip tartománya. Ahogy növekszik az erőkapcsolati tényező, úgy az adhéziós tartomány egyre kisebb lesz, abban a határpontban, ahol a maximális értékét eléri az erőkapcsolati tényező, az pontosan az a pont, ahol az adhéziós tartomány egyetlen egy ponttá zsugorodik, csak a belépő pontban van még csúszásmentesség, egyébként a teljes tartományon csúszással találkozunk. A makrocsúszás tartománya pedig azzal jellemezhető, hogy nincs benne adhéziós tartomány, más sebességkülönbséggel érkezik egymáshoz a két érintkező test, és a teljes felületen slip tartomány csúszással átvitt erő alakul ki. Na most, tehát azt mondja, hogy helyettesítés parabolával és exponenciális függvénnyel. Válasszuk tehát, legyen ez a nő érték, itt egy nő x érték, fontos, legyen inkább nő e, mint érintési pont, legyen itt ennek az értéken nő e, hozzátartozó erőkapcsolat tényező értékét is jelölje nő e az egyszerűség kedvéért, akkor a következő eset szétválasztás van. A nő egyenlő, egy parabolát kell fölírnunk, és az előjelet hozzá kell rendelnünk, a mű előjele megegyezik a nőnek az előjelével, tehát azt mondhatjuk, hogy szignum nő lesz a mindenkori előjel, és ezen túlmenően a két szakaszon, a parabolikus és az hiperbolikus és az exponenciális szakaszon két-két függvényt tudunk definiálni. Az első függvény a nullától, a nő e-ig tartó, abszolút értékben nullától nő e-ig tartó kúszás értékekre lesz érvényes. Ha egy olyan másodfokú parabolát keresünk, aminek a csúcsértéke nő nullnál van, hát akkor azt a következőképpen néz ki. Ugye az egy negatív állású parabola, ezt mindenki belátja, ugye a csúcsérték maximuma van. Negatív állású parabola, és a zérus a nulla ponton keresztül megy, tehát biztos, hogy a nő a szorzóként, és negatív előjellel is szerepelni kell ebben az összefüggésben. Hát azt mondja, hogy ha vennénk egy arányszámot, a nő per 2 nő null arányszámot, 1 mínusz, nő per 2 nő 0, ha ezt a arányszámot tekintenénk, akkor a nő per nő null az egy hányados, ugye? A nő per nő null értéke ezen a ponton mekkora? Itt egy az értéke. Ha a függvény, ha a nő per nő null 2 lenne, ugye folytatnám ezt a függvényt, akkor a függvény értéke az zérus kéne legyen. Tehát ezzel egy olyan függvényt írtam most föl, amely azt mondja, hogy a nő egyenlő nulla helyen zérus értékű, és a nő egyenlő 2 nő null helyen zérus értékű, tehát leírja ezt a parabolát, ami itt szerepel. Azonban a nagyságát tekintve a maximális értéke mekkora lesz? Ennek a maximális értéke az 1 lesz. Ahhoz, hogy ennek mű legyen az értéke, ezért ezt még mű nulla meg kell szoroznunk. Igen, ugye. Hol lesz a maximum? Egy pillanat, azért nézzük át még egyszer. Nő egyenlő nő nullá lesz a maximum, akkor rosszul mondtam, mert akkor az 1/2 lesz. Ez is 1/2 lesz, még egy 4-es szorzót elé kell írnunk, és akkor fogjuk azt megkapni, hogy a szélső értékében 1/2-es nő per nő null, vagy 1-es nő per nő null értéknél ennek a függvénynek az értéke az pontosan mű null legyen. Ez a függvény lesz érvényes akkor, hogyha az abszolút érték mű, az valahol nullánál nagyobb egyenlő, és kisebb egyenlő, mint a nüe átmeneti ponthoz tartozó kúszás érték. Természetesen ide abszolút értékűket érdemes írnunk, hogy az előjelből akadó problémákat elkerülhessük. Na másik szakaszon, az exponenciális szakaszon pedig egy olyan görbére van szükségünk, amely exponenciálisan csökkenő jelleggel erről a nüe értékről, nü végtelenre csökkenti az előkapcsolat tényező értékét, akkor, hogyha a nő értéke a nő n-nél nagyobb. Hát ez egy exponenciális függvény lesz, amelynek az értéke a mű végtelen plusz, azt mondja, hogy a mű e minusz mű végtelen különbség, ugye ez a függvénynek a változása, szorozva e ad minusz valamilyen abszolút érték nő, mínusz nő e per t mennyiségnek. Ugye ez azt jelenti, hogy ez exponenciális kitevő, ami nő abszolút értékű nagyobb, nő null esetén pozitív lévén, az negatív előjel miatt egy csökkenő exponenciális függvényt fog adni. A csökkenés mértéke a t értékével állítható be, és egyébként pedig nő egyenlő nő null helyen exponenciális kitevő nulla, akkor azt jelenti, hogy annak e a nulladikon egyenlő 1, nő végtelen értéke kiesik belőle, és valóban megkapjuk, hogy nő egyenlő nő e esetében, bocsánat, ide nő e-t kell írni, nő egyenlő nő e esetében ez pontosan kiadja mű e értékét, és akkor ez a függvény akkor érvényes, ha az abszolút érték nő, az nagyobb, mint a nő e érték. Időnk elfogyván csak annyit tudok fölírni, hogy t értéke annak alapján írható föl, annak alapján számítható, hogy nő egyenlő nő e pontban, a parabola és az exponenciális függvény érintője azonos legyen. Tehát annak alapján tudjuk kiszámolni, hogy a nő egyenlő nő-e pontban sima legyen az érintkezés, tehát a parabola érintője és az exponenciális görbének az érintője, kezdeti érintője azonos legyen. Ezt ennek a t-nek az értékével tudjuk biztosítani. Olyan állandó exponenciális függvényt kell fölvenni, aminek a t értéke, állandó értéke ennek a kritériumnak megfelel. Hát időnk eltelvén, itt ezt most abba kell hagyjuk, van-e valakinek kérdése? Akkor innen folytatjuk majd a dinamikát, 2 hét múlva találkozunk legközelebb ugyanitt, dinamika előadás keretében, pénteken hajtástechnika óránk lesz. Jó? Kérdés? Köszönöm szépen a figyelmet!